Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Úr, ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk, Péter apostol egyetemes második levelében, a harmadik rész 17. és 18. verseiben. Istennek szent igéjét Péter apostol egyetemes második leveléből, a harmadik rész 17. és 18. verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Ti azért, szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévejgéseitől elragadtatva a saját erősségetekből ki ne essetek, hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, amikor Péter apostolnak ez a levele megszületik, a második század elején már két emberöltőnyi tapasztalata van a keresztény gyülekezeteknek az evangélium erejéről és a keresztény élet kísértéseiről. Az előbbi egyértelmű. A későbbi történések fényében, amit ismerünk a történelemből és az egyház történetből, az evangélium ereje egyre inkább bevette az akkori római birodalomnak bevehetetlennek tűnő bástyáit is, ahogy bölcsen fogalmazott az egyik egyháztörténész, a hatalmas római birodalmat a saját házaiban verte meg a kereszténység. Nem fegyverrel, hanem engedelmességgel és szeretettel. Igaz, hogy 3 évszázad kellett hozzá. És éppen ebben az időben, ebben a 3 évszázadban, a második generációtól kezdődően merül fel az a kérdés, amely szembesíti ezeket a gyülekezeteket, illetve a második generációtól kezdődő kereszténységet, hogy azok, akik hitben éltek, és akik meghaltak hitben mártíromságot, vértanú halált vállalva, nem látták meg az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét. És mi lesz? Miért késik Krisztus? Hiszen az első keresztény nemzedék az az égő Krisztus várásban élt, és ők meg voltak győződve arról, hogy még az ő idejükben visszajön Krisztus, és helyreállítja az Isten országát. És a második, harmadik generációban kérdésé lett, nem jött vissza Krisztus. Hát nem igazak az ő szavai? Hazud az Isten igéje? Miben hittünk, és miért hiszünk? Miért vállalunk mártíromságot? Üldöztetést, ahogy az apostol egy másik helyen mondja. Hát nem jobb lenne nekünk is belesimulni a világba, a római birodalom hedonista életmódjába, és kiteljesíteni magunkat olyan nagy lakomákban, amik ott a császári udvarban, illetve egy-egy főúri lakosztályban voltak, amelynek gyönyörű leírásait adják a korabeli római történetírók. Szó szerint az okádásig ették magukat, és hetek számában részegek voltak. Hát nem jobb lenne egy ilyen életmód? Együnk, ígyunk, aztán úgyis meghalunk. Minek nekünk törődni a világ dolgaival, meg olyan kérdésekkel, hogy üdvösség? Minek nekünk felelősséget hordozni az utánunk jövő nemzedékért, amelynek egzisztenciája nem biztos, hát a miénk sem az. Miközben az első, nevezetesen az evangélium erejének a növekedése egyértelmű immár, ahogy mondottam, történelmi távlatból, ez a második óhatatlanul szembesít bennünket azzal ma is, hogy a keresztény élet, a keresztény hit kísértésnek van kitéve, és valahogy hasonló kísértéseknek, mint amit a második századtól kezdődően a keresztény gyülekezetekben élő hívő emberek szembesülnek. Kettőt említ meg itten Péter apostol második levele, érdemes újraolvasni, nem hosszú, három rész az egész levél, ennek én a befejező két versét olvastam fel. De gyönyörű. Gyönyörű az, ahogyan szembesül a mindenkori keresztény ember, óhatatlanul szembesül két dologgal. Az egyik a tévtanítások, amik megjelennek, pont abból adódóan, hogy lám, ti keresztjének vártok valamit, és az Isten igazságai elmaradnak a ti életetekben, ti kiben hisztek? Abban az Istenben, akit nem láttok? Kiért haltok meg? Kiért áldoztok a vagyonotokból? Kiért hagyjátok el a vasárnapi alvás idejét, és jöttök el a templomba? Kiért vagytok együtt? Kiért adjátok fel a test kényelmét? Ezek a kérdések, amik szembesítenek. És nagyon sok keresztény számára, ebből következően ez is benne van ebben a levélben, elkövetkezik a belső megerőtlenedés. Hát bizony! Vajon van alapja annak, amit én hiszek? Hát mert késik az Isten ígérete, ahogy itt olvassuk a levélben, az Isten ígéretének a beteljesedése. Hát elmondtam imádságot, és Isten nem azt adta, vagy nem úgy adta, hogy én kértem tőle. Késik az Isten ígérete, nincsen jelen. Vajon nincs igazuk mégis azoknak a kritikusoknak, akik kívülről belebeszélnek a keresztény létünkbe? Érzitek, testvéreim, milyen mai ez a kérdés felvetés, amivel itt szembesít bennünket az ige, az örökkévaló ige. És talán ez az, ami visszahat az ember életére, és áldozatul esik az ember a tévtanításoknak, a saját türelmetlenségének áldozatául esik. Mert aki ismeri a Szentírást, és bátor ráhagyni az élete dolgait az örökkévaló Istenre, az tudja, hogy Isten beteljesíti az ő ígéreteit a maga bölcsessége szerint az ember életében. Sőt, azt mondja itten Péter apostol második levele, hogy tekintsétek ajándéknak, hogy Isten még késik. Mert ez az idő, ez kegyelmi idő arra nézve, hogy egyre több ember megismerje az evangélium igazságát, és megtérje. Hogy megtérjenek emberek, ezért nem jött még vissza Krisztus. Egyre többen nyerjék el az üdvösséget. Gondoljatok csak bele, testvéreim, én magam is ismerek elég sokat, lassan 10 éve itt vagyok ebben a gyülekezetben, sok olyan életet, akinek a kegyelmi idő kellett, akik nem lennének itt közöttünk, ha az Isten a maga bölcsessége szerint 5 évvel ezelőtt visszaküldte volna az ő fiát erre a világra, hogy megítélje. Nem lennének közöttünk, nem lennének a kiválasztottak seregében, az Isten gyülekezetében. Ez a kegyelmi idő. Ez nem az Isten ígéretének a megcsalatása és kimaradása, hanem ez az a gyönyörű idő, amelyben az ige szól és megszólíthat újra és újra embereket, és kiválaszt és elválaszt a maga számára gyönyörűségben. Hát nem ez a csoda, hogy Isten nem zárja le az emberi történelmet, hanem még ennek a nemzedéknek, ennek a posztindustriális, posztmodern, vagy ha jobban tetszik, posztkommunista társadalomnak kinyitja ezt a gyönyörű lehetőségét? Jöjjetek mindnyájon, én hozzám, akit megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Hát ebben a késésben, ebben is az Isten ajándéka van benne. Akkor, amikor mi türelmetlenkedünk nagyon sokszor, és nem értjük az Isten dolgait sokszor bent az egyházban ülve, és kinézve onnan, miért és honnan van Istennek ez a végtelen türelme közöttünk? Milyen csodálatos, hogy ezt az időt ki tudja használni az örökkévaló Úr, hogy emberek rátaláljanak az üdvösség útjára. Testvéreim, ezt tudni kell. Ti azért, szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelgéseitől elragadtatva a saját erősségetekből ki ne essetek. Hát vigyázzatok, nehogy a ti hiteteket meggyengítse a világnak az a fajta hamis kritikája, amely ki tudja billenteni az erőtlen embert. Hát ti erőben vagytok, az Isten erejében, az Isten lelkének jelenlétében. És mikor az ember tudja ezt, akkor ad választ az élet kihívó kérdéseire. Két dologban. Először is, akarja az ember a kegyelemben való növekedést. Szeretné, hogy megerősödjön a lélek, a lelki ember, a belső. De aki szeretné ezt, annak szükséges tenni ezért. Nincs olyan testvéreim, hogy valaki lefekszik este, Isten nélkül és hit nélkül is reggel felébred, mint lelki ember. Nincs. Az Isten közelébe férkőzni kell. Lelki növekedés nincs elhatározás nélkül. Nincs munka nélkül, vagy így fogalmaznék inkább, odaadás nélkül. Mert az Isten dolgaiban is előre kell jutni napról napra. Olyan szomorú vagyok, mikor keresztény emberek úgy tekintenek önmagukra, hogy ők már mindent tudnak. És ígyben eljutottak a tökéletességre. És nekik már nincs tanulni valójuk. Mert vagy örökség révén, vagy valami fajta ismeret révén, ők már a hitnek a csúcspontján, és a keresztény élet legmagasabb helyén vannak. Nem. Hogy mondja Péter apostol? Növekedjetek a kegyelemben is, ami megtartó Jézus Krisztusunknak az ismeretében. Ez pedig azt jelenti, hogy akarom. Hát ahhoz, hogy növekedjen valami testvéreim, ahhoz nagyon sok mindent kell tenni. Ugye olyan idők járnak, ilyen szélsőségesek, vagy az esőben, vagy pedig a forróságban, ami van, és akinek van kertje, az tudja, ahhoz, hogy növekedjen valami a kertben, nagyon sok mindennek együtt kell lenni. Az nem úgy, hogy elszórom, vagy elültetem egyszer a magot, aztán sorsára hagyom. Nem lesz abból semmi. Vagy kiszárad a hőségtől, vagy megfolytja a gyom, vagy valami lesz, vagy megfullad a sok vízbe. Nem lehet, ott gondozni kell. Nagyon fontos az az egyszeri döntés, hogy az igen magja belehújjon a szívekbe, hogy ne. Döntő az ember életében, de ezzel nem fejezteted be semmi. Növekedjetek a kegyelembe. És tudjátok, az a baj, testvéreim, a mai időkben legtöbb embernél, hogy a maradék idő jut az Istenre. És ezen keresztül a legtöbb embernek a saját lelkére. Mikor van idő, akkor elmegyek az Isten házába. Mikor úgy érzem belül a lelki szükségét, akkor elmegyek, és ott vagyok, és akkor hirtelen, mint a fogyasztói társadalomban, ugye bedobom az Istennek az imádságot, és várnám is, hogy mire kimegyek egy óra múlva már, jöjjön meg nekem erre a válasz, és az életemre a megoldás. Nem. Növekedni kell. És mennyi idő kell, és mennyi mindennek kell együtt lenni. És ezt látjuk, testvéreink, pontosan ezt a hozzáállást, hogy éppen ezért van, hogy a modern korban, amiben élünk, mikor összetörik a lélek, a legtöbb ember megy a saját feje után, és ameddig nem törik össze a lelke nagyon, addig nem jut az Isten közelébe. Ilyen gyors gyógyulás valami, ilyen gyors tarpaló pszichológiai kórától várnak az emberek. Megyek, kifullasztom magam, aztán, mikor nagyon elfogy és összetörik a lélek, akkor beülök egy pszichológushoz. Veszek egy adag terápiát. És minden ott folytatódik, ahol nem, testvéreim, nem fog ott folytatódni. Kegyelmi ajándékokban növekedni csak az Istennek egyre jobban átadott élet révén lehet. Amikor egyre közelebb van, tapasztalattá válik az Istennel való és az Istenben való lét. Ezért fontos az embernek, hogy megtörje a saját akaratát. Tudatos. A keresztény élet az egy tudatos élet, testvéreim, nem rögtönzött élet. Tudatosan megtörni és azt mondani, nekem az Isten és az örökkévaló Istennel való közösség az első. És ha ott vagyok vele, akkor megtapasztalom majd a hétköznapokban is. Nem csak az ünnepi együttlétekben, az Istennel való együttlétnek, közösségnek a nagyságát. Tudjátok, mikor összhangba jön az ember életének a célja az Isten céljaival, akkor van rendben az élet. Mikor az ember megtalálja a saját életében, mit akar az Isten én velem, akkor igen, akkor sínen van az élet. És akkor minden úgy megszépül, elviselhetővé, mitől örömmé és életté válik. Ismerjük jól a bibliai történetet, mikor kivonul az Isten Ószövetsége népe Egyiptomból. És 40 évig bolyong a pusztában. Tudjátok, 40 éves útat miért jártak be? Az egy 3 hetes karaván út volt. Keresztül a sínai fész. Ennyi idő alatt, 3 hét alatt szelték át a karavánok. De az Isten népe folyamatosan körbe-körbe járt. Hát nem találta a célt. És így vannak emberek az életben. Mennek, mennek, és egyszer csak rájönnek arra, a lelki értelemben visszajutottak oda, ahol voltak. De közben irdatlan energiát belefetszoltak az életükbe. Elteltek évek. És visszajutottak. Ugyanabba a kör. Folyamatosan jár. Nem a cél felé igyekeztek, hanem járták, rótták ezeket a pusztai köröket. Növekedjetek a kegyelemben. És ami megtartó Jézus Krisztusunknak az ismeretében. Mi segít? Jézus Krisztusnak, mint üdvözítőnek a megismerése, a megtanulása. Testvéreim, együtt lenni, megismerni annyit jelent, mint együtt lenni valakivel. Van egy magyar közmondás, lakva ismerszik meg a másik. Amikor együtt vagyunk naponta Krisztussal, amikor már nincs mit elleplezni, mint ahogy azok előtt sincs elleplezni, akivel egy fedél alatt mindent megosztunk. Akkor, amikor nem csak a szép és a mutatós dolgokat viszi ki az ember, a kiborotvált, a parfümözött, az elegáns életet, hanem kiviszi a hétköznapokat is, az álmokat, a gondokat, és ott áll az Isten előtt, akkor történik meg ez a csoda. Amikor nem lehet elrejteni a csúnyát sem, hanem oda kell állni vele, Isten elé, az élő Krisztus jelenlétében. És amikor megtapasztalja az ember, hogy annak, azoknak a bűnöknek ellenére, amik jelen vannak az életünkben, mégiscsak szeret engem, mint ahogy megtapasztalja a másiknál is, hogy ej, mennyi elviselhetetlen dolog van az én természetemben, és mégis szeret engem. Az, aki ott van mellettem, és elvisel. És segít, és átölel. Tudjátok, Krisztussal így kell együtt lenni. Tanulni kell Krisztust. Vele együtt lakni. Minden nap, hogy közel kerüljön. Mert az ismeret, az tudás. Egyik legkeservesebb tapasztalat testvérei mostanában, hogy azok az emberek írnak és beszélnek sokat, akik nem olvasnak. Vagyis nem figyelnek oda a másikra, nem szereznek többletismeretet. És halljuk ezeket a nagy-nagy nyilatkozatokat az élet alapkérdéseit illetően. Minél tisztább, minél mélyebb az ismeret, annál biztosabb a tudás. És minél biztosabb a tudás, annál kevésbé lehet az embereket megvezetni. Akkor a tévtanításoknak, annak a fajta megtévesztő kihívásoknak, amely érintette a második század gyülekezetét, és érinti ma a mai keresztény embereket, a mai létünket, egyre kevesebb a valószínűsége, hogy termékeny talajra hull, hogy megrengeti bennünk a hitet, az Istenhez való ragaszkodást és a szeretetet. Ezért kívánom nektek, testvéreim, az apostollal együtt, növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, és megtartó Jézus Krisztusunknak az ismeretében minden nap. Amen. Tégy minket alázatosokká megváltó Krisztusunk, hogy naponta növekedhessünk a kegyelemben, és abban az ismeretben, amely a benned való élet gyönyörűségét hozza egyre közelebb hozzánk. Ezért enged, hogy sok testvérünk legyen, aki naponta felüti a Szentírást. Sok testvér legyen közöttünk, akik naponta összekulcsolják a kezüket, felkeléskor és lefekvéskor, étel előtt és étel után, talán nagy utakra induláskor és hazatéréskor, elvállásokkor és találkozásokkor. Mert nekünk van miért hálát adni, mert tökéletlen az életünk a te igazságot és irgalmasságot szerint. Őrizd meg bennünket, légy velünk, add meg nekünk, hogy ebben a világban, amiben élünk, egyre közelebb kerülhessünk te hozzád úgy, hogy egyre többet megismerünk belőled. Imádkozunk mindenkiért, aki itt van, hogy nagy lehessen az élete a kegyelemben, és a megtartó Jézus Krisztus ismeretében. Imádkozunk azokért is, akik nincsenek itt. Különösen imádkozunk egy házaspárért, házassági évfordulójukon, gyermekükkel együtt őrizd és tartsd meg őket. Vezesd az örök élet reménységével boldogságban, és adj nekik sok áldott lehetőséget a benned való ismeretben, a rólad való bizonyságtételben, a szeretetben, amelyet sokan és sokféleképpen megtapasztalhattuk. Megtapasztalhattak, akik közöttük voltak. Imádkozunk egy beteg asszony testvérünkért, aki közülünk való, adj neki gyógyulást, naponként megerősödést, hogy minél hamarabb itt lehessen közöttünk, és újra velünk együtt dicsérhessen téged. Imádkozunk gyülekezetünk elesettjeiért, gyengékért, özvegyekért, próbatételt hordozókért. Imádkozunk azokért, akik ma valahol máshol vannak, őrizd meg őket ott, ahol vannak. Szent lelked ereje kísérje, és légy azokkal, akik nem sokára örömmel idehozzák életüknek gyönyörűségét, hogy te fiad vére hullásával elválaszd őket az örök élet reménységére. Így légy velünk, s így fogadd el azt, amit csöndben eléd teszünk. Hallgass meg fiadért, Jézus Krisztusunkért. Amen.